folytatnám az anyaggal. Hoppá, igen. Még ugye nem kapcsoltam be a prezentációt. Igen. Múlt órán ott hagytuk abba, hogy a mindenki által félt holdpontnak, hogy az előálljon egy rendszerbe, van 4 darab szükséges feltétele. Ugye azt kölcsönös kizárást használjunk a rendszerbe, a rendszerben legyen foglalva várakozás, a rendszerben ne legyen erőszakos erőforrás elvétel, kivéve a processzort, ugye, hogy a preemptive ütemezőnk van, akkor a processzort elvehetjük, és a rendszerbe előállni egy körkörös várakozás. Tehát ezek szükséges feltételek, nem elégséges feltételek. A problémát lehet grafikusan is megjeleníteni, erre szolgál az erőforrás gráf, vagy hát természetesen egy szoftver is társult, ahol szoftveresen ezt a gráfot implementáljuk. Az erőforrás gráfban vannak feladatcsomópontok, ezek a köralakú csomópontok, tehát a P1 az egy feladatcsomópont, vannak erőforrás csomópontok, ugye azokat erre jelöljük, erre R2, R3, R4. A feladatcsomópontból az erőforrás csomópontba mutató irányított élek, azok erőforrás kérést reprezentálnak, tehát egy olyan erőforrás kérés, ami még nem lett kielégítve, és az a él, ami egy erőforráson belül egy ilyen kis fekete pontból egy folyamatra mutat, az meg az erőforrás foglalás él, ezt az a folyamat, azt az erőforrás megkapta. Ugye itt több példányos erőforrásokról van szó, tehát például R2 erőforrásból itt lent 2 példány létezik, a folyamat számára tetszőlegesen ebből valahány darab szükség van, hogy ahhoz tudjon futni. Tehát nyilvánvaló, hogy ezzel fel tudjuk írni azt, hogy egy működő rendszerben az erőforrásokat éppen hogyan foglaljuk. Egy ilyen erőforrás foglalási gráfban egy ilyen irányított kör, egy lényegében egy irányított ciklus, az azt jelenti, hogy abban az erőforrás foglalási gráfban megint lehet holdpont, de ez nem feltétlenül fog kialakulni. Tehát lehet holdpont, ez megint egy szükséges feltétel, nem egy elégséges feltétel, és a holdponttal kapcsolatban mindig ez lesz az óriási gondunk, hogy elégséges feltételeket nehéz megfogalmazni, sőt tulajdonképpen a klasszikus módszerek, amiket én itt ismertetni fogok, nem lehet. Tehát hogyan, azután fölmerül a kérdés, hogy mit csináljunk a holdpontokkal, hogyan kezeljük őket. Ugye a legegyszerűbb az a strucca algoritmus, és a strucca algoritmus, ugye, hogy bedugjuk a fejünket a homok alá, és nem foglalkozunk a ténnyel avval, hogy a holdpont előállhat. Ez egy széles körben, sőt azt mondani, a legszélesebb körben alkalmazott algoritmus sajnálatos módon. Ugye azt vesszük tudomásul, hogy a holdpont a rendszerünkben előállhat. Amikor a rendszerünkben a holdpont előállt, akkor újraindítjuk, vagy feltételezzük a holdpontot, akkor a rendszert újraindítjuk, vagy egyszerűen nem foglalkozunk vele. Ugye a klasszikus vicc volt annak idején, hogy milyen lenne az autó, hogyha Microsoft csinálta volna, ugye akkor, ha valami baj lenne, akkor kiszállnánk, becsuknánk az ajtót, visszaszállnánk, és menne tovább az autó. Ez egy klasszikus vicc, ilyen értelemben már olyan értelemben klasszikus vicc, hogy egy, a Windows a régi, tehát a Microsoft operációs rendszerek a régi Windows 3.1, akár Windows 95 képes jelentőset javultak, az egy Windows 7 az általában jól működik. Ezzel szemben az autók hála a nagyszámú számítógépnek jelentősen romlottak. Tehát most már nagyon nagy kérdés lenne azt eldönteni, hogy kinek van ebben a vízben igaza. De a lényeg, ebben az esetben a Stutz algoritmusnál nem foglalkozunk avval a ténnyel, hogy a rendszerben a holdpont előállhat, ezt tudomásul vesszük, és tulajdonképpen ez a hozzáállás nem kritikus rendszerben akár el is fogadható, ha valami baj van, akkor a felhasználó majd valamit csinál. Úgyis az informatika nem megbízható, néha érdekes dolgok történnek. Azért ennél nekünk jobb dolgokat kell tudnunk mondani a holdpontokról. Ennek megfelelően tulajdonképpen 3 megoldásunk lehet erre a problémára. Az egyik a holdpont észlelése és feloldása, tehát ez a deadlock detection and recovery megoldás, egy pár szóba fogok róla beszélni, a másik lehetőség a holdpont megelőzése tervezési időben, ez a deadlock prevention, tehát ez egyfajta strukturális védelem, a programunk úgy van elkészítve, hogy abban deadlock nem lehet, ezt különböző megoldásokkal tehetjük meg, legvégső esetben természetesen bizonyítanunk is kell, tehát analizáljuk is a programot és bebizonyítjuk róla valamilyen formális, például formális módszerrel azt, hogy abban holdpont nem állhat elő. És a harmadik lehetőségünk lesz a holdpont elkerülése futási időben, ez a deadlock avoidance. Trükkös kérdéseket ebből következően fel lehet adni, hogy valamelyik névnek, tehát mondjuk mi a holdpont elkerülése, az mit jelent? A holdpont megelőzése mit jelent? Akkor foglalkozunk néhány szóba a holdpont észlelésével és feloldásával. Az első kérdés az az, hogy hogyan észleljük azt, hogy a rendszerünkben holdpont van. Számos irodalmi algoritmus van, meg számos algoritmussal próbálkoztak is. Többnyire megkülönböztetik azokat az eseteket, ahol egy erőforrás csak egyetlen egy példány van áll rendelkezésre. Nyilvánvalóan ezek az egyszerű esetek, vagy azokat a megoldásokat, ahol az erőforrás több példányban állhat rendelkezésre. Például az egy példányos esetben úgynevezett wait-for-gráfokat használhatunk, ezeket csak meg fogom említeni. Több példányos esetben például a Kaufman-féle holdpont detektáló algoritmust alkalmazhatjuk. Mindig az a kérdés itt ezeknél az algoritmusnak, és ez az igazi nagy kérdés, hogy mikor fusson ez az algoritmus. Nyilvánvaló, hogy az algoritmus annak valamikor futnia kell, folyamatosan nem futhat, mert akkor a rendszer erőforrásait elhasználná. Az egyik féle megoldás az, és azt szokták csinálni, hogy például amikor egy erőforrás kérdés nem elégíthető ki azonnal. Ugye ez egy nyilvánvalóan olyan helyzet, ahol ami után előfordulhat egy holdpont, hogy ez az egyik szélsőség, ez sajnos egy modern operációs rendszerben nagyon gyakran előfordul. A másik lehetőség meg az, hogy akkor futtatjuk ezt az algoritmust, amikor kicsi a CPU használat, ami szintén a holdpontnak az egyik gyakori jele, ugye mert mindenki mindenkire vár, ebből következően alacsony a CPU kihasználtság, valamint a másik lehetőség, hogy valamilyen értelemben periódikusan. Mind a két megoldás jónak mutatkozik, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatban az a célunk, hogy ezt az algoritmus minél ritkábban futtassuk. Tehát a második szélsőség a periódikusan ritkán, vagy a nagyon kis processzor terhelés esetén futtatott megoldások lehetnek jók. Tehát nem kell minden egyes erőforrás, sikertelen erőforrás foglalás után a holdpont észlelését megpróbálni. És ezzel a történettel még aránylag jól is állnánk, az a kérdés utána, hogy mit tudunk csinálni a fölismert holdponttal. Ott a rendszerünk, van benne egy holdpont. Hogyan tudjuk a holdpontot ilyen értelemben feloldani? A legradikálisabb módszer az természetesen, hogy az összes holdpontban került feladatot, azt kilőjük a rendszerből, valamint ennek ugye az a következménye, hogy az erőforrásokkal is tudnunk kell valamit csinálni, mert azok a holdpont helyzetben már lehet, hogy valamilyen értelemben nem állandó állapotban, nem normális állapotban vannak, azokat elfoglaló, lefoglaló erőforrások már valamilyen értelemben használták őket. Egy kicsit jobb megoldás, kicsit kevésbé drasztikus megoldás, mondjuk úgy, egy kíméletes megoldás az, amikor valamilyen úton módon próbálunk egy feladatot választani a holdpontba lövő feladatok közül, és azok azt lőjük ki, abban reménykedve, hogy azt kilőve az összes többi feladat tudja majd folytatni a munkáját, és le tud futni. De ennek sem biztos a sikere. Hogyan válasszuk ki azt, amelyik lelövése is, vagy újraindításával a probléma megoldható, és egyáltalán megoldható ez a történet. Tehát mindenképpen egy ilyen áldozatot ki kell választanunk ebben az esetben, ami megint egy algoritmikus komplexitású dolog. És ilyen értelemben a feladatot és a hozzátartozó erőforrásokat vissza kell tudnunk állítani, tehát valamilyen fajta biztonságos állapotba kell tudnunk állítani. Nyilvánvaló, hogy ez az ügyködés, tehát a holdpont feloldása gyakran arra az eredménnyel fog vezetni, hogy a feladat a rendszerünk újból holdpontra jut. És ekkor azt is biztosítani kéne tudni, hogy egy ilyen sorozatos holdpont észlelés feloldás, holdpont észlelés feloldás ciklusban próbálkozzunk. Tehát nem mindig ugyanazt a feladatot indítsuk újra. Tehát mindenképpen valahogy ezt a problémát is meg kell oldanunk. A lényeg, hogy ez rendkívüli módon szép dolog, ez a holdpont észlelés és feloldás, de gyakorlatban ritkán alkalmazzák. A holdpont megelőzés az sok szempontból és szoftveres szempontból sokkal érdekesebb dolog. Ugye ezt már mondtam, hogy ez egy tervezési idejű módszer, tehát olyan szoftvert írunk, ami nem kerülhet holdpontba. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a holdpont szükséges feltételei közül legalább egyet ki kell tudnunk zárni, és hogyha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a szoftverünkben nem járhat elő holdpont. Ebből következően a holdpont megelőzés, ez egy olyan algoritmus, ami nem igényel futásidői erőforrást. Tehát a rendszerünket tervezési időben jól megtervezzük, és utána futásidőben jól fut. Mik a lehetőségünk? Ugye kizárhatjuk például a foglalva várakozást. Tehát itt azok a lehetőségek vannak, hogy minden erőforrást úgy foglalunk le, hogy lényegében az egyetlen egy rendszerhívással, vagy legalábbis egyetlen egy rendszerhívásnak tűnő módon történjen meg. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor természetesen ennek az a következménye, hogy várunk, míg az összes erőforrás föl nem szabadul. Nyilvánvaló, hogy ezzel az erőforrás kihasználtság erősen romlani fog, mert ugye minden erőforrásnak rendelkezésre kell állnia, amikor futni akarunk, ami egy elég ritkán előálló dolog, és azon kívül hát vannak olyan alkalmazások, ahol ezt nem tehetjük meg. Tehát a foglalva várakozás kizárásával lehet próbálkozni, vagy sikerül, vagy nem, ez erősen alkalmazás függő történet. A másik megoldás az lenne, hogy a erőforrásra való várakozást is preemptívvé tesszük. Tehát már nem csak a CPU-ra lenne preemptív a rendszerünk, hanem akármilyen erőforrás, mondjuk egy magasabb prioritású feladat, elvehetne a alacsonyabb prioritású, azt használó feladattól. Tehát ez az erőszakos erőforrás elvétel lehetővé tétele lenne. Ez viszont azt jelenti, hogy mivel az erőforrást lokkoltuk, tehát az alacsonyabb prioritású, vagy éppen használó feladat azt lokkolta, nem viccből lokkolta, azt használja valamilyen értelemben, az erőforrásnak van egy állapota, ami nem tetszőlegesen módosítható. Tehát ilyen értelemben az ilyen erőszakosan elvehető erőforrások esetén megint meg kell tudnunk oldani azt, hogy az erőforrás egy biztonságos állapotban visszaállítható legyen, tehát egy ilyen erőforrásnak mentető állapotának kell tulajdonképpen lenni. Aztán nagyon gyakori megoldás az, hogy a körkörös várakozást próbáljuk elkerülni. Tehát a fejlesztés során tulajdonképpen ebből az erőforrás használatot korlátozzuk. Ilyen például a teljes sorrendezés algoritmus, ekkor lényegében azt mondjuk, hogy az összes erőforrást, amit a rendszerünk használ, azt egy valamilyen fajta sorba rendezzük, és az erőforrásokat, bármilyen erőforrásra is van szükségünk, mindig ebben a sorban foglaljuk le. Ezt a programozónak be kell tartania, esetleg ennek a szabálynak a betartása valami automatikus kódellenőrző megoldással javítható, de mint tudjuk, a programozók a programozási szabályokat nem mindig szokták betartani. És hát itt a körkörös várakozás elkerülésében is erősen előkerül a szoftver technológia, és ilyen értem a formális megközelítés, amiről majd a mai előadás második felében lesz mondjuk a gyakorlatiasabb tájékoztatás, néhány érdekes példa. És legutolsó lehetőségünk az a holdpont elkerülése. Ez egy futási idei módszer ismét. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az erőforrás igény kielégítése előtt mérlegeljük azt, hogy a rendszer problémái megoldhatók-e. Tehát azt vizsgáljuk, hogy az erőforrás igények kielégítésével nem kerül-e a rendszer egy holdpontszerű állapotba, fennmarad-e a biztonsági állapot. Egyre szolgál például a bankár algoritmus, amit a Dijkstra 1965-ben publikálta, de nem ő találta ki. Lényegében ezt is, mint nagyon sok más algoritmus, más kontextusból, más alkalmazási körből hozták át. Ez tulajdonképpen a bankok erőforrás kihelyezési algoritmusából lett levezetve. Régebben a bankok úgy működtek, hogy csak olyan erőforrásokat, tehát mondjuk hitelekben csak azokat a munkafázisokat finanszírozták, csak olyan munkafázisokra adtak pénzt, amiről tudták, hogy az egész folyamatot végig tudják finanszírozni. Tehát lényegében ez a bankár algoritmus szószoros értelemben arra szolgált, hogy a bankok olyan hiteleket adjanak, amiket a felhasználók vissza tudnak fizetni, garantáltan vissza tudnak fizetni. Na most a baj avval az, hogy valószínűleg ezt a bankár algoritmus már a bankárok elfelejtették. Ugye itt az elmúlt években mindenféle elég komoly problémák merültek föl a bankoknak a hitelkihelyezési gyakorlatával kapcsolatban. Nézzük meg, hogy ez a bankár algoritmus hogyan működik. Alapvetően van két kiindulási információnk, van n darab feladatunk, és m darab erőforrásunk. Az erőforrások azok több példányosak. Tehát ilyen értelemben ez még egy könnyen teljesíthető követelmény. A következő követelmény viszont az, hogy a feladatok előzetesen bejelentik, hogy az egyes erőforrásokból maximálisan mennyit használnak futásuk során. Ezt majd egy max nevezetű n-szeremmes mátrixba le fogjuk írni, tehát minden egyes feladathoz az, hogy az adott erőforrásból ő maximálisan hányat igényel. A feladatok által ténylegesen használt erőforrások számát, azt meg egy foglal mátrixban, szintén n-szeremmes mátrixban fogjuk tárolni. Ezt a futás közben minden egyes lépésre elő tudjuk állítani. Azon kívül még egy M mátrix, M elemi vektorba fogjuk a szabad erőforrásokat tárolni. Igen. Jó. Hogyan működik az algoritmus? A maxer ugye az lesz a egyes erőforrásból rendelkezésre álló maximális példányszám egy adott lépésben. A foglaler lesz az egyes erőforrásokból foglalt példányszám, és a még mátrixba fogjuk azt tárolni, hogy még maximálisan hány kérés tud egy kérés, tehát még hány kérés tud egy adott, hány kérés lehet bejelenteni egy adott feladat által a adott erőforrásra. Na, hát akkor menjünk végig ezen a gyönyörű kis példán. Egy konkrét beállítással, ja, elnézést, mert nagyon el akartam ezt sietni. Az algoritmus a OPRE-könyvben részletesen le van írva, de menjünk itt rajta végig. Alapvetően négy lépése van egy szinten az algoritmusnak. Először ellenőrizzük, hogy van-e még előforrás, utána beállítjuk az új állapotot, utána az új állapot biztonságát vizsgáljuk, és tulajdonképpen ilyen értelemben, ha már ez egy valódi működő algoritmus lenne, például egy operációs rendszerben, vagy egy saját programban, akkor a régi nem biztonságos állapotra, ha az előző állapot nem biztonságos, akkor visszaállítjuk a rendszert. A biztonsági vizsgálat ezen belül további lépésekre osztható. Először beállítjuk a kezdőértéket, utána megkeressük a tovább lépésre esélyes folyamatot, tehát aminek a kérései, erőforrás kérései biztosan kielégíthetők, és utána lényegében, hogyha az derül ki, hogy ilyen nincsen, akkor megmondjuk azt, hogy milyen esetekben történhet holdpont és miért. Na, és akkor már itt vannak a konkrét példák. Tehát a konkrét példának a adatai azok, hogy egy rendszerben négy erőforrás osztály van, tehát A, B, C, D, és az egyes osztályokban rendre 10, 11, 7 és 10 erőforrás tartozik, tehát ennyi áll rendelkezésre maximum. A rendszerben 5 darab folyamat verseng az erőforrásokért, a következő aktuális és maximális foglalási igényekkel. Tehát tipikusan ez lesz mondjuk egy ZH-ba, hogyha bankár algoritmus lesz benne. A kérdés az, hogy ha a rendszer bankár algoritmust használ a holdpont elkerülésére, akkor a rendszer ilyen értelemben ezek az adatok alapján biztonságos állapotban van, vagy nem. Ha igen, biztonsági állapotban van, akkor mutassa meg a feladatok azt a sorrendjét, amiben az erőforrás igények mindig kielégíthetők, vagy mutassa meg azt, hogy hol állhat elő a holdpont. Azt mondani is fogom, és most is kiemelem, hogy a bankár algoritmus is azt mondja, hogy előállhat holdpont, azt nem fogja garantálni, hogy elő fog állni holdpont. Az, hogy előáll vagy nem áll elő a holdpont, az attól fog függni, hogy konkrétan milyen sorrendben foglalják le, egymás után milyen sorrendben foglalják el a feladatok az erőforrásokat. Na most egy kicsit fölvarázslom ezt a táblát, de nem azt a táblát, hanem az első táblát. Na, van egy kis késleltetése. És megpróbálom le is törölni, mert az elmaradt az előző előadás után. Tehát erre jó tanerő, a kis takarító néni. Tehát azt fogom megint kvázi fölrajzolni, hogy mondjuk egyfajta, egyrészt hogyan érdemes a feladatot megoldani, hogyan érdemes rögzíteni kvázi az átmeneti adatokat, egyes számítási lépéseket. Nagyon figyeljetek, mert ugye az ilyen feladatok megoldása közben nem tudatosan, de szoktam hibázni sajnos. Ugye az első feladatunk az az, hogy írjuk fel azt, hogy jelen pillanatban még mennyi erőforrás áll a rendszerben rendelkezésre. Ugye van egy még mátrixunk, amit föl kell írni. A még mátrix az tulajdonképpen a maximális mínusz az aktuális foglalás mátrixa lesz. És erre utána sokszor szükségünk lesz, tehát 2, 7, 5, 4, 6, 2, 7, 6, 1, 3, már a másolást el szoktam rontani általában, 5, 3, 6, 2, 1, és 4, 4, 4, 3, 1. Ugye ez a max mátrix, amiből ki kell fonniuk az aktuális foglalást, az mi ugye 0, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 0, nem, ez most 3, 2, 0, 2, 0, és 3, 2, 2, 2, 0. Na hát, ha ez most az ember szépen lépésről lépésről elkezdi kivonni, akkor ennek az eredménye az lesz, hogy ezt én most már puskázom. És ellenőrizzétek, hogy jó a kivonás. Egy-egy. Tehát jelen pillanatban a rendszerben lényegében ezek a szabad erőforrások. Ugye, az így kiinduló fázisban. Hogyha most a foglalás mátrixnak az oszlopait összeadjuk, akkor abból tulajdonképpen az derül ki, hogy ugye ez itt 8, ez itt 9, 3 meg 3, igen, ez 9, ez 5 meg az 7, és ez meg 6, 9. Tehát az egyes erőforrásokból, ugye az A-ból, C-ből, A-ból, B-ből, C-ből, D-ből ennyit foglaltunk el. A feladat eredetén meg van mondva az, hogy mennyi van. Tehát 10, 11, 7 és 10. Tehát ilyen értelemben az összes szabad ebben a fázisban, ez itt nem egyenlő, hanem mínusz. A kezdeti lépésben a szabad erőforrások száma az 2, 2, 0, 1. Jól emlékszem? Igen. Ezzel indul az algoritmusunk. Most az a kérdés, hogyha jelen pillanatban 2, 2, 0, 1 szabad erőforrásunk, akkor melyik az a feladat, ami le tud futni? Ugye lényegében ez azt mondja meg, hogy az egyes feladatoknak mennyi szabadra lenne még szüksége, itt meg azt mondjuk meg, hogy mennyi a szabad. Tehát tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy ha itt bármelyik sorban az egyes erőforrásokból kevesebb kell, mint amennyi rendelkezésre áll, akkor az a feladat, az le fog, folyamat az le fog tudni futni. Ha ezt itt megnézzük, abból egyértelműen kiderül, hogy egyedül a P4 az, aki le fog tudni futni, mert ugye 2201 erőforrás áll rendelkezés, és a 2001 áll rendelkezés, tehát P4, innen kiderül, hogy P4 le tud futni. Tehát tételezzük fel azt, hogy P4 lefut. Ugye akkor P4-jel továbbiakban nem foglalkozunk, mert P4 lefutott. Az összes többi nem tud lefutni, mert itt szükség lenne a C-ből a 2-re 0 rendelkezésre, itt kapásból A-ból 4-re lenne szükség 2 rendelkezésre, A-ból 3-ra lenne szükség 2 rendelkezésre, A-ból 5-re lenne szükség 2 rendelkezésre, tehát az összes többi sem nem is tud lefutni. P4 le tud futni, P4 lefut, aminek az eredménye az lesz, hogy az éppen foglalt erőforrásokat, azokat ugye fel fogja szabadítani. Tehát ezt a sort az itt megadott erőforrásokat fel fogja szabadítani. Tehát a P4 lefut, annak az lesz az eredménye, hogy a szabad az eredik lépésbe, az ugye az éppen aktuális szabad plusz P2 által, P4 által lefoglalt szabad erőforrás lesz. Tehát a 2201 plusz a 2122 és ennek az eredménye az lesz, hogy meglepő módon ettől kezdve a szabad erőforrások száma az 4, 3, 2, 3. Tehát mostantól egy olyan feladatot kell keresnünk, ami 4, 3, 2, 3 erőforrás szabad erőforrás esetén le tud futni. Ezt megint ebben az osztopban kell megtennünk. Nézzük meg, hogy hát kapásból P1 le tud futni. P2 nem fog tudni lefutni ugye a 3 rendelkezésre álló 6 igényelt oknál fogva. P3 nem fog tudni lefutni, mert 6-ot igényel, és csak 2 áll rendelkezésre. P5 meg nem fog tudni lefutni, mert 4 van, és 5-öt igényel. Tehát ilyen értelemben itt most egyetlen egy lehetőségünk van, hogy P1 lefut. Aminek hatására a szabad R megint változni fog. Ugye P1 lefut, felszabadítja az általa használt erőforrásokat, ugye az 3-1-2-2, na, mit számoltam el? Lehet, hogy ez elmond ez a példa számolva? Igen. Igen. Hogyha ezek akkor összeadjuk, akkor 4, 5. Jó, számolom. Igen. 4, 5, 5, 5, ugye? Tudok összeadni? Valahol 6. Igen, igazatok van. Ez itt 6, ugye? Azt már átírtam 6-osra az utolsót. Szoktam hibázni, azt mondtam. 4, 5, 6. 6. Igen. És akkor most azt kell vizsgálnunk, hogy ezzel a 4, 5, 6, 6-tal ki tud lefutni. Ugye most már P1 is lefutott. P2 nem tud lefutni, mert ugye itt 6-ra lenne szüksége, és 5 áll rendelkezésre. P3 nem tud lefutni, mert 5-re lenne szüksége, de 5-re 5 van, de 6-ra lenne szüksége, és P5 nem tud lefutni, mert ugye 4-re lenne szüksége, 4 van, és 5-re lenne szüksége. Tehát ilyen értelemben itt azt mondja a bankár algoritmus, hogy lehet, hogy nem tud lefutni. A rendszer nincs biztonságos állapotban. De nem mondja azt, hogy garantáltan nem tud lefutni. Tehát ebből következően, hogy a bankáró algoritmus az nem biztos állítást fogalmaz, mert nem azt mondja, hogy nem tud lefutni, azt mondja, hogy ebben a sorrendben, ebben a rendszerben a rendszer egy nem biztonságos állapotba juthat, holdpont állapotába kerülhet, de ez a holdpont nem feltétlenül fog előállni. Tehát ebből következően ennél többet nem tudunk állítani, a rendszer valódi futása közben, attól függően, hogy valójában ezek az erőforrás foglalások milyen sorrendben történnek, lehet, hogy a rendszerünk holdpontba fog kerülni, lehet, hogy a rendszerünk a holdpontot el fogja kerülni, és vígan működni fog. Nagyon nehéz egyértelmű állításokat megfogalmazni a bankár algoritmus tekintetében. És... nem? Tehát ami nagyon fontos, az algoritmus a holdpont lehetőségét bizonyítja, a holdpont előfordulását nem biztos, hogy az elő fog állni. Az algoritmus a legkedvezőtlen esetet vizsgálja. És ilyen értelemben, közeledve a szünethez, az utolsó szlájdot ebbe a témában még elmondanám. Tehát valójában gyakorló szoftveres emberként, informatikai rendszereket összeállító emberként mit tudunk mondani a holdpontról? Azt lehet mondani, hogy többnyire tervezési időben történik, vagyis a holdpont megelőzésére teszünk kísérletet. Ezt tehetjük tudatosan, tehát olyan értem, hogy olyan rendszert tervezünk, hogy az nem állhat elő a holdpont, vagy működhet ez a dolog, hogy milyen kevésbé tudatosan, addig állítgatjuk, addig finomítjuk a rendszerünket, amikor egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy nincs holdpont. Sajnos a baj az, hogy teszteléssel megállapítani azt, hogy egy rendszerben nincs holdpont, ez egy rendkívül nehéz dolog. Praktikusan, mivel a holdpont egy vagy előálló, vagy nem előálló eset, és egy extrém esetben áll elő, ezért nagyon sokat tesztelhetünk úgy, hogy valódi holdpont, valódi tesztrendszer, a tesztrendszerünkben nem áll elő holdpont, viszont a végleges rendszerben elő fog állni. Tehát mindenképpen azt lehet javasolni, hogy a tudatos, többnyire formális módszereken alapuló holdpont elkerülése tegyetek kísérletet, ha ez fontos. A holdpontok észlelése és feloldása többnyire humán operátor által történik, és ez a kilépés vagy adott folyamatok felfüggesztése, leállítása jellegű gomboknak a nyomogatás jelenti, tehát lényegében az egész holdpontba került rendszert újraindítjuk. Mindennek az az oka egyébként, hogy nincsenek ennél jobb módszereink, valójában futásidejű módszereink a probléma megoldására az, hogy egyrészt a létező algoritmusok rendkívüli módon komplexek, és gyakran a rendelkezésre álló információk sem elégségesek ahhoz, hogy hatékonyan a holdpontokat feloldjuk. Tehát ugye visszagondolva a bankár algoritmusra, mennyire reális az, hogy egy feladat meg tudja mondani azt, hogy az adott erőforrásban maximálisan mennyire lesz szüksége. Eléggé kevéssé hihetőnek tűnik ez a történet. Ugye a bankár algoritmus nagyon jól működik akkor például, ha sok egy adott erőforrásból több példány létezik, de gyakran előfordul, hogy szinte mindegyik erőforrásunk egy példányos. Tehát ilyen értelemben bajba vagyunk a holdpont tekintetében, és elsősorban a megelőzésére teszünk ebből következően kísérletet. Jó. Akkor én most 5 perccel hamarabb befejezném ezt az előadást, és akkor a szünet után Micskei Zoltán a holdpont megelőzésnek a praktikus gyakorlati aspektusaival fog titeket szórakoztatni. És akkor köszönöm a figyelmet, és akkor egy olyan 3 óra 10 perckor találkozunk.
Jó, akkor szeretettel köszöntök én is mindenkit. Itt a feladatok együttműködése blokk végén megnéznénk akkor azt, hogy találtunk ugye egy csomó problémát, és igazából a gyakorlatban ezeket valahogy kezelni kéne. Jó lenne, hogyha valahogy tudnánk ellenőrizni. Nézzünk egy egyszerű példát. Tehát van egy kölcsönös erőforrásunk, amit egy szából ugye többen akarunk használni, és megtanultuk, hogy itt lehet versenyhelyzet, lehet deadlock, lehet egy csomó probléma, és ezt valamilyen algoritmussal ez ellen védekezni akarunk. Föllapozzuk a tankönyvet, vagy kitalálunk egy algoritmust, és mondjuk írunk egy egyszerű ilyen C-be megírt algoritmus, valaki mondta, hogy ezek tipikusan a feladatot úgy lehet megoldani, hogy nem egy bittel jelezzük, hogy mi most be akarunk menni, vagy nem, hanem ezt szétválasztjuk két bitre. Ez a Iman algoritmusnak a lényege, azt mondjuk, hogy mondjuk egyszerű esetben nézzük, jelenleg legyen csak két egységünk, aki el akar végezni valami, két szálunk, aki végre akar hajtani valami műveletet. Van egy törn, ami mondja, hogy éppen ki van soron, ugye, amikor az én azonosítomnak megfelelően, akkor én mehetek, meg van egy flag, ami jelzi, hogy én végre akarom hajtani a műveletet, nem, vagy nem. És az algoritmus úgy néz ki, hogy most jelenleg egy végtelen ciklusban vagyunk, ezt a critical section nevű műveletet akarjuk végrehajtani, ugye ott van valami olyasmi, egy közös erőforrást használ, tehát vagy mondjuk egy direkt hardware eszközt használ, vagy például a memóriában egy adatstruktúrát módosít, amit ugye párhuzamosan többen akarunk írni, és azt mondja, hogy az elején jelezzük, hogy most mi jövünk, a következő rétésnél azt mondjuk, hogy amíg nem mi vagyunk soron, addig várakozni kell, várjuk meg, hogy a másik jelezze azt, hogy ő végzett a saját munkájával, jelezzük, hogy mostantól kezdve akkor mi jövünk, ezzel ugye a másik majd tudja, hogy neki várakoznia kell, hogy ha közben még egyszer végre akarja hajtani a műveletet, és itt utána végre tudjuk hajtani a saját részünket, majd jelezzük, hogy befejeztük a műveletünket, és akkor vagy lehet sleepelni, vagy újra kezdeni a műveletet. Ugye egy viszonylag jól kinéző algoritmus, remélhetőleg meg is oldja azt a problémát, ha ketten vagyunk, akkor mindig a másikat várakoztatja. Ezt így megírjuk, mondjuk bekomitáljuk a saját alkalmazásunkba, fölállunk napvégén, és azt mondjuk, hogy készen vagyunk, működik a problémánk. Még esetleg kicsit játszunk vele, hogy ténylegesen jó ez az algoritmus. A kérdés az, hogy előállhat-e olyan szituáció, ezt az algoritmust használva két különböző száról, hogy ketten vannak egyszerre a critical sectionben. Ki mit gondol? Ugye vegyük azt a szituációt, hogy mondjuk ti vagytok a vezető fejlesztők, valamelyik munkatársatok ezt a kódot hozta, hogy ez tutira megoldja azt a problémát, amivel küszködünk, és ő ezt akarja berakni így a rendszerbe. A kérdés az, hogy engedélyezitek-e vagy nem, így ránézésre nagyjából azt csinálja, amit kellő módon várakoztatja a két egységet. Lehet-e gond ezzel az algoritmussal? Tessék? Jó, mondjuk így egyszerűen így ránézés. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ez az algoritmus helyes? Jó, ki az, aki úgy gondolja, hogy hibás? Jó, miért gondoljátok így? Jó, azon kívül, hogy szoftver. Tehát nyilván valamit kéne mondani, tehát azzal nem lehet visszaküldeni a fejlesztőt, hogy nem tetszik túl sok a kettős pont benne, dolgozzál még rajta. Valamit mondani kell neki, hogy mi a gond vele. Kell mutatni egy konkrét lefutást, ugye, amire hibás az algoritmusunk. Mit mondanánk erre? Hogyan tudnánk ellenőrizni, hogy tényleg jó ez az algoritmus? Megkapjátok ezt a feladatot, valamit kéne csinálnunk. Mi lenne az ötlet? Hát ugye legrosszabb esetben elkezditek végigpróbálgatni, mondjuk írjátok a critical sectionbe, hogy éppen ki van benne, és nyilván az ember futtatja ideig, és reménykedik, hogy a probléma előjön. Másik lehetőség, hogy másnap odajön, hogy jó, nem tetszett az előző algoritmus, akkor most hozott egy másikat. Ez is hasonló, csak ugye ugyanazokkal a konstrukciókkal aparát, csak egy kicsit más az algoritmusnak a szerkezete. Az elején állítjuk ugye be ezeket az értékeket, és ott várakozunk, és úgy megy be, és azt mondja a másik fejlesztőnk, hogy szerint ez az algoritmus jobb. Jó, itt megint az a kérdésünk, hogy oké, lehetnek-e egyszerre a critical sectionbe. És hát megint az a válaszunk, hogy hát vagy az A fejlesztőt, vagy a B fejlesztőt szeretjük jobban, nekiszünk jobban, akkor azt az algoritmust választjuk, próbáljuk kicsit futtatni, de igazából konkrét érünk arra, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, egyelőre nincsen. Úgyhogy ez nyilván egy nagyon régi probléma, tehát ezek az algoritmusok az elsőimben azt hiszem ilyen 70-es vagy 60-es években kitalált algoritmus, tehát nyilván felmerült az igény, hogy tök jó lenne, hogyha ilyen típusú algoritmusok vizsgálatára nem csak az lenne, hogy mondunk valamit, vagy gondolunk, vagy kicsit futtatjuk össze-vissza, és utána valami eredmény csak jön, hanem lenne valami precízebb módszerünk. Nyilván az egyik, hogy találunk egy hibát, akkor javítgatjuk, és mérjük, hogy mondjuk milyen gyakran találunk benne hibát. azt mondjuk, hogy ha most már két nap óta nem találtunk hibát, akkor ez mondjuk lehet egy megállási feltétel. Jó, ez tipikusan ilyen szoftvertesztelési kritériumok erre vannak, meg ott módszertanokat dolgoztak ki, de igazából a tesztelésnek is az egyik alapfeltétele, hogy tesztelésre nem lehet bebizonyítani a hibáknak a nem létét, csak azt lehet bebizonyítani, hogy találunk benne egy hibát. Tehát jó lenne egy olyan módszer, aki biztosan megmondja, hogy ebben van-e ilyen típusú hiba vagy nincsen, és a jó hír az, hogy vannak ilyen megoldások, kitaláltak szerencsére, ezeket hívják összefoglaló néven ilyen formális módszereknek. Ennek nézzük most meg egy nagyon-nagyon kis szeletét. Jó, tipikusan ilyen protokollok vagy algoritmusok ellenőrzésénél az a cél, hogy legyen egy olyan eszközünk, ami a következő feladatokat meg tudja oldani. Tehát egyrészt le tudjuk írni az algoritmusainkat, függetlenül attól, hogy most nekünk C-ben van egy algoritmusunk, Java van egy algoritmuson, ne kelljen a nagyon konkrét részleteket megfogalmaznunk, hogy az most ott 32 bites vagy 64 bites szám, hanem úgy nagy általánosságban, hogy hogyan működik az algoritmus kellően magas szinten. Jó lenne, ha egy ilyen algoritmus nagyon gyorsan tudnánk szimulálni, tehát ne kelljen mondjuk megint írni egy 500 soros C programot, azt szétdolni mondjuk 2 vagy 3 számítógépre, közöttük a hálózatot megfelelően bekonfigurálni, hanem egy szimulátor eszközbe ki tudjunk próbálni például egy ilyen elosztott rendszerhez való algoritmust. Jó, a következő rész, hogy nyilván előrőzni akarunk valamit, tehát precízen meg kell fogalmazni. Ugye az, hogy ne legyen probléma, meg ne legyen hiba, ezek nem precíz fogalmak, ezt nem tudjuk ellenőrizni. Ezt egy embernek lehet mondani, a számítógépnek ez nyilván kevés. És a harmadik, ami jó lenne, hogyha tudnánk ezeket ellenőrizni úgy, hogy ne kelljen hozzá a hozzátartozó viszonylag komoly matematikai apparátus teljesen ismerni. Jó, az ilyen típusú eszközöket azt modellellenőrzőknek, modellcheckereknek hívják. Igazából az előadás egy ilyen kitekintés lesz az, hogy vannak ilyen eszközök, lássatok ilyet is, nyilván későbbi tanulmányban lehet ilyesmikkel foglalkozni. Ez nagyjából egy olyan jó 30 év kutatás eredménye már ez a terület. Egy-két éve kapták például meg a Turing-díjat azok a kutatók, akik ezt kitalálták, meg elindították régen. Tehát tényleg egy viszonylag elismert eredményről van szó. A másik jó hír, hogy ez nem csak egy akadémiai eredmény, hanem például a hardware és software tesztelésben viszonylag régóta nagy sikerrel használják. Ahol alapvetően nagyon elterjedt az a processzor ellenőrzés. Nyilván amikor az Intel vagy az IBM kijön egy új processzor, és azt mondja, hogy ezt most megtervezik azt a processzort, legyártják, és utána gyártanak belőle, mit tudom, jó pár millió darabot. Azt ugye a korábbi tapasztalatok mutatják, hogy ott a legkisebb hiba van, ha csak egy bitet elírnak benne, például ugye a Pentiumnak volt ez a lebegő pontos művelettel kapcsolatos hibája, eszméletlen költsége van visszahívni annyi mennyiségű processzort. Jó, tehát ezt mind tervezési időbe kell verifikálni, és nyilván a legváratlanabb konstrukciókat, meg szituációkat is ellenőrizni kell. Jó, a másik, hogy szoftverrendszereknél is, nyilván bizonyos szoftverrendszereknél megéri azt, hogy ilyen ellenőrzéseket bevessünk. Az egésznek az elve mondjuk nagyjából ezzel az ábrával írható le. Jó, megint nagyon magas szintről nézzük, tehát nem megyünk bele a bensejébe, inkább az csak, hogy tudja ezt egy mérnök használni. Alapvetően el kell készítenünk egy modellt, ami leírja a rendszerünket. Ez tipikusan valami állapotalapú modell szokott lenni, azért, mert ebbe tudunk jól gondolkozni. Hogy a legtöbb ilyen, például egy switch szerkezetet írunk, az is tulajdonképpen egy állapotgépnek a megfogalmazása. Olyan egyszerű konstrukciókkal kell gondolni, amit itt előkerült az órán, és jó, tehát van egy rendszerünk, ő neki van mondjuk jelenleg 3 állapota, közöttük vannak átmeneteink, és az állapotokat címkézhetjük valamivel. Mondjuk ezt azt mondom, hogy itt az erőforrás zárolva, feltétel igaz, azt mondom, hogy ebbe az állapotba az erőforrás szabad, és a művelet elvégezve címkék igazak. Jó, és akkor például az lehet mondjuk egy érdekes kérdés, hogy el tudunk-e jutni ebből az állapotból egy olyan állapotba, hogy az erőforrás szabad. És nyilván, amikor ránéz egy ember, akkor végig tudja gondolni, hogy igen, erre kell menni, utána erre kell menni, és akkor igaz lesz az erőforrás szabad. Jó, ezt a problémát fogja a modellellenőrző is megoldani nekünk, csak nyilván sokkal nagyobb modellre, sokkal nagyobb állapottérre, tehát ilyen milliós, tízmilliós, sok százmilliós állapottérre kell itt gondolni. Jó, a másik bemenete az eszköznek egy követelmény lesz. Tipikusan az alapkövetelmények az ilyen kölcsönös kizárás ellenőrzése, holdpontmentesség, valaki éhezés elkerülése, tehát hogy minden végrehajtó egységünk végre tudja hajtani a feladatát. Nyilván itt nem egy szöveges megoldású, hanem kézenfekvően adódik, hogy valami logikai kifejezéssel adjuk meg. Jó, hogy tesztköztől függ, hogy milyen típusú logikát alkalmazunk. Alapvetően lehet ugye valami nullad elsőrendű logikát, de tipikusan ki szokták ezt terjeszteni olyan logikákra, amik időbeliséget, modalitást, tehát hogy szükséges valaminek bekövetkezni, nem szükséges, azt tudja az eszköz kezelni. Jó, ez a bemenet, ez amit nekünk kell elkészítenünk. A jó hír az, hogy a közepét, ami tulajdonképpen a lényeg, azt ugye megírják, azt mi fekete dobozként fogjuk majd használni, beadjuk a modellt, beadjuk a követelményt, és kétféle eredményt kaphatunk. Az egyik, hogy igaz a követelmény, ez azt mondja, hogy az eszköz végignézte az összes lehetséges állapotot, az összes lehetséges kombinációt, az összes lehetséges végrehajtást, és azt mondta, hogy a feltétel minden egyes állapotban igaz. Ugye ez az, ami egy nagyon erős kifejezés, ez az, amit például az előbb teszteléssel azt mondtuk, hogy 200 bemenettel teszteltük, akkor nem tudtunk elérni, mert az még mindig csak a teljes állapot érnek, a sok százmillió lehetséges bemenetnek csak egy nagyon kis rész halmaza. Jó, a másik előnye, hogyha azt mondja, hogy nem teljesül a követelmény, akkor nem azt mondja, hogy no, és igazából oldjuk meg a problémát, hanem ad nekünk egy ellenpéldát, mutat egy konkrét lefutást, ahol ez a feltétel nem fog teljesülni. Jó, ezt nyilván fel lehet ahhoz használni, hogy kijavítsuk az adott eszközünket, és utána akkor ez alapján meg tudunk fogalmazni egy javított modellt. Jó, ez az elv, amit a legtöbb eszköz működik. Nyilván nagyon sok eszköz a nagyon sok implementációval változnak, hogy mire jó. Én most egy konkrét eszközt fogok itt megmutatni, ezt az UPAL nevű eszközt. Ez egy viszonylag régóta fejlesztett, több mint 15 éve fejlesztik egy dán meg egy svéd egyetemnek a együttműködésével. Alapvetően cél volt, hogy olyanok is tudják használni, akik nem értenek a területhez, tehát mérnökök, kezdődiákok, és pont ezért a grafikus felület használhatóságra elég nagy figyelmet adtak. Szerencsére elég sok leírás van hozzá, tehát akár mondjuk egyedül is el lehet kezdeni vele elindulni. Jó, itt most 2-3 ilyen alap beépített modellt fogunk megnézni rajta, meg végrehajtást. Az egész eszközt úgy kell elképzelni, hogy a következő részekből áll. Van egy modellszerkesztőnk, nyilván itt egy grafikus felületen, vagy egy bizonyos rész szöveges, ott össze kell rakni a modellt. A UPA belül időzített automatákat használ, belül ennek megvan a formalizmusa, hogy hogy működik, megvan precízen írva, hogy mit jelentenek az egyes átmenetek, egyes konstrukciók. Nekünk most csak annyit kell tudni, hogy vannak állapotaink, az állapotokhoz rendelhetünk mondjuk invariánsokat, hogy minek kell ott teljesülnie. Lesznek átmeneteink, egy átmenethez rendelhetünk feltételeket, az itt most zölden jelöl, ez azt jelenti, hogy ez az átmenet akkor fog tüzelni, vagy akkor hajtható végre, hogyha ez a feltétel teljesül, meg lehetnek akciók rendelve hozzá, hogy azt mondom, hogy ha ez történik, akkor ez a változtatás történjen meg. Jó, és vannak az adott automatához rendelt változóink, paramétereink, meg globális változóink. Ez az eszközkészlet, amivel dolgozni fogunk. Jó, tehát látjuk, egy viszonylag egyszerű, eddig mondjuk már nagyon sokszor használt elemkészlettel dolgozunk, de ezzel azért nagyon bonyolult algoritmusokat is le lehet írni. Tehát a gyakorlatban előkerülő problémáknak azért egy jelentős részét meg tudja csinálni. Amit most nem látszik és nem fogjuk használni, az az órák, hogyha valós idejű rendszerek működéséhez vagy valami órát akarunk vizsgálni, akkor azt is képes a rendszer kezelni. Ezt most nem fogjuk megnézni. Jó, ami nagyon hasznos az eszköz, hogy van egy viszonylag jó szimulátora, ahol ugye ez most jelenleg a rendszeremnek a konfigurációja, ugye az összes példányomnak az állapota, azt mondom, hogy az egyikben éppen jelenleg ebbe az állapotban vagyok, a másik automatám jelenleg ebbe az állapotban van. Itt látom a teljes állapotteretet, ez a globális változóknak az állapotai, és itt látom, hogy mik a éppen tüzelhető tranzíciók. Nyilván akkor ilyenkor ezért most megnézem, hogy szerintem már ez is egy hatalmas nagy segítség ahhoz képest, hogy ugye van egy C forrásunk, meg esetleg egy debuggerünk, mert így az olyat, aki nem érti, vagy nem ismeri mondjuk az adott algoritmusnak a működését, elkezd játszani vele, és nagyon könnyen meg lehet érteni, hogy tulajdonképpen mire jók az egyes állapotok, hogy működik a rendszer, és ami a fontosabb, hogy tudnak a különböző példányaim kommunikálni. Ugye egészen addig, amíg egy konkrét szálon működik, addig nagyon könnyű megérteni a működést, ott nem is szokott gond lenni. Amivel igazán gond szokott lenni, amikor több, tehát 2-4 vagy akár még több példányom van, és azoknak az összetett működését akarom valahogy megérteni, ott kezdődik a kihívás, ott az, ahol tényleg egy ilyen típusú eszköznek haszna van. Jó, és a harmadik része az ellenőrzés. Ott egy speciális logikát használ, egy temporális logikáknak egy fajtáját használja. Vannak a szokásos elemi logikai operátoraink, amivel több, hogy meg lehet mondani, hogy a lefutásom, ha elindulok, lehetnek, úgy kell ezt elképzelni, hogy kiindulok egy adott helyzetből, és ugye a kezdeti szituációban vannak döntési feltételeim, hogy melyik átmenetet tüzelem. Jó, azzal ugye akkor új ilyen globális konfigurációkba juthatok el. Ott nyilván megint többfajta lehetőségem van, lehet, hogy ott megállok. Jó, és így egy viszonylag bonyolult szerkezet alakulhat ki, és nyilván a logikai feltételeimet úgy lehet megfogalmazni. Azt mondom, hogy van egy követelményem, hogy valamilyen változónak mondjuk egynek kell lenni az értéke, és az érdekes lehet, hogy azt mondom, hogy minden ágon ennek igaznak kell lennie, ez a A operátor. Az E operátor azt mondja, hogy legalább egy úton igaznak kell lennie, ezzel ki tudom választani, hogy milyen feltételnek megfelelően kell érvényesülni ennek a logikai operátornak. A másik, amit még el kell döntenem, hogy mikortól legyen érvényes. Ugye azt mondom, hogy például ezen az úton kell érvényesnek lenni, tehát legalább egynek kell lenni, ezt jelölő ki az E-operátor, és a következő, hát azt szokták global, meg future-nek, g-vel, meg f-vel jelölni, most éppen ilyen szögletes, meg kacsacsőrzárójelekkel lehet ezt megfogalmazni, az meg azt mondja meg, hogy minden időpillanatban, tehát itt ezen az úton az összes állapotban érvényesnek kell lenni a feltételnek, ez az egyik. A másik azt mondja, hogy valamikortól kezdve, tehát in the future érvényesnek kell lenni, mondjuk azt mondom, hogy ettől a pillanattól, ha igaz, akkor ez a feltétel teljesül. Nyilván az egyik mondjuk ilyen biztonsági jellegű követelményeket lehet megmondani, tehát azt mondom, hogy mindig minden ágon, minden időpillanatban igaznak kell lenni, hogy nincs a rendszerben deadlock. A másik meg valami élőségi kritérium lehet, ahol azt mondom meg, hogy mondjuk legyen a rendszerben egy olyan pont, hogy egy idő után valaki erőforráshoz jut. Jól látjuk, hogy a követelmények egy nagyon széles skáláját lehet, le lehet ezekkel fedni, ezekkel a logikai követelményekkel. Nézzük egy picit meg, hogy hogyan működik az eszköz. Jó, ez egy alapúj modellem, azt mondom, hogy van egy kezdőállapotom, elkezdek lerakni további állapotokat nyilván. Na, hát ezt most sikerült jól behúzni. Nyilván átmeneteket definiálok közben. Egy adott átmenethez jó, megadhatok guard feltételeket, szinkronizációs feltételeket, az akkor van, hogyha több automatán működik együtt, akkor ők például bevárják egymást, és egy átmenetet csak akkor tüzelnek, ha mindkettő egy adott állapotban van, vagy valami akciót hajtatok végre. Jó, amit megadhatok még, ilyen globális deklarációk, ahol változókat vehetek föl, azoknak az értékkészletét határozhatom meg, és a többi. Jó, nézzük most meg. Ez mondjuk egy ilyen kölcsönös kizárás problémára egy kicsit hasonló megoldás, mint az előbb mutatott algoritmusok. Jó, itt látszik, hogy itt van, amelyikhez itt például átmenetet vagy feltételt rendeltem ezekhez akciókat, és a rendszerem az úgy néz ki, hogy ebből a P folyamatból jelenleg két példányt hozok létre, ugye az egyiknek nullás az azonosítója, a másiknak egyes az azonosítója. Ez lesz a rendszerem, amin én dolgozni szeretnék. Na most megnézzük a szimulátort. Azt mondja, hogy a globális állapota az ugye ez a globális turn nevű változó, jelenleg nulla az értéke, és a két folyamatom jelenleg a kezdő állapotában van. Jó, ennek megfelelően két darab engedélyezett átmenetem van. Ha itt váltunk, akkor hát szerintem így most már hátulról is látszik, hogy kiemeli pirossal, hogy melyik az éppen aktuálisan kiválasztott tranzíció. Jó, ezt fogom majd tüzelni. És akkor nyilván elkezdhetek játszani, hogy most a P1, és megint a P1 van soron, megint a P1 van soron. Most lépjen valamennyit a P1, P0, megint a P0. Jó, és így kialakul egy részem, itt egy konkrét állapota, egy lefutása a rendszernek, ugye ahol a így elképzelt ágnak, a döntéseknek megfelelően valamelyik pontjában vagyok jelenleg éppen. Ugye azt a trace alapján ott vissza lehet egyértelműen következtetni, hogy jelenleg hol van a rendszerem. Ezt a trace-t mondjuk esetleg vissza tudok lépni, benne vissza tudom játszani. Az megint az, hogyha van egy gyanús szituáció, akkor ezt szeretném azt újra megnézni, hogy mi történt, szeretném valaki másnak megmutatni, hogy hogy állt elő a probléma. Nyilván ilyen típusú szituációkban hasznos az, hogy egy ilyen trace-t vissza lehet játszani. Jó. Hát nagyjából ez az eszköznek nagyon alapszinten az elemkészlete. Térjünk akkor vissza az eredeti kérdésünkhez. Ugye volt egy konkrét algoritmusunk, a hivatkozások részben be van rakva egy cikk, meg egy weboldal, ahol ilyen nagyon tipikus algoritmusoknak gyűjtötték össze az uppános modelljét, és ezt használják ott például operációs rendszerek típusú tárgyaknak az oktatásához. Most mi abból egy konkrét példát fogunk megnézni. De azt mondjuk, hogy ezt az algoritmust úgy lehet leírni, hogy a rendszerünknek 5 darab állapota lesz, van egy kezdő állapotunk, azt mondjuk, hogy jelezzük, hogy most mi akar, be akarunk lépni a kritikus szakaszba, attól függően, hogy a miénk, éppen mi vagyunk aktuálisan soron, vagy beléphetünk, ugye ez az ága, amikor a while már hamis lesz, és belépünk ide. A másik ága, a turn nem egy ID, az ugye, amikor belépünk a while-ba. Azt mondjuk, hogy ilyenkor azt kell tenni, hogy vagy maradunk abba az állapotba, ugye ez a while ciklus itt, ahol nincsen utasítás, tehát tulajdonképpen nem csinálunk semmit. Vagy a másik lehetőség, hogyha a feltétel nem teljesül, akkor ugye mehetünk tovább a mind turn állapotba, olyankor át kell állítani a turnt a saját ID-nkra, tehát jelezzük, hogy mi vagyunk soron, és most már beléphetünk majd a kritikus szakaszba. Jó, ezzel lehet ezt az algoritmust mondjuk ebbe a formába átültetni. Hát szépen sorba elmondtam. Jó, nagyjából, ha így viszonylag egyszerű pseudokódunk vagy C-kódunk van, akkor azt meg lehet azért feleltetni egy ilyen automata leírásba. Jó, és akkor most a kérdés az, hogy mit mond erre az eszköz. Az nyilván az kell, hogy meg kell fogalmazni valahogy, hogy mi a probléma. Hogy tudnánk, milyen logikai feltétellel tudnánk megfogalmazni, hogy mondjuk mikor sérül a kölcsönös kizárás. Jó, ha ránézünk erre az automatára, és valamilyen feltételt kell mondani, milyen feltétel lenne az, ami azt mondja ki, hogy sérül a kölcsönös kizárásnak a feltétele. Igen? Ugye azt mondjuk, hogy azt a szituációt kell nézni, hogy az egyes példány is a critical section állapotban van, és a kettes section is a critical section állapotban. Jó, és azt melyik lefutásokon kell keresni? Nyilván mindegyiken. Tehát azt kell mondani, hogy a feltételünk majd az lesz, hogy egyik lefutáson bármelyik állapotban ne legyen az igaz, hogy ezek abba tartózkodnak. Ha valami hasonlót fogalmaz meg, akkor a következő feltétel, tehát azt mondom, hogy minden lefutáson mindig igaz, hogy nem teljesül az a feltétel, hogy a nullás is a critical sectionben van, és az egyes is a critical sectionben van. Jó, és innentől kezdve az eszköz feladata az, hogy föltérképezze ezt az állapotteret. Nyilván az érdekes az lesz benne, hogy egyrészt azonosítsuk, hogy mik az azonos állapotok, mert ott nem kell végigmenni, akkor nyilván vissza lehet csatolni. A másik, hogy ez tényleg nagyon nagy lehet, és ezt valami optimális módon kell tárolni. Nyilván azt mondom, hogy mindegyikhez mondjuk egy 10 kilobájtnyi adatstruktúrát hozzácsatolok, akkor nagyon hamar ki fogok futni ilyen a rendelkezésre álló szabad memóriából. Jó. Jó, itt két dolgot. Most föl van véve ez a feltétel, ami van. Azt mondom, hogy... Jó. Nézzük a másik modellt. Ez egy helyes modell, ez a HIMAN, ez amit az előbb néztünk. Jó, és az eszköz azt mondta, hogy ezt a feltételt ellenőrizzük, jelenleg a feltétel nem teljesül. Ugye ez még olyan sokat nem segít nekünk. A Diagnostic Trace Short Test. Ezzel lehet bekapcsolni, hogy generáljon egy ellenpéldát is. Nyilván lehetne valamilyen ellenpéldát, ugye akkor éppen a legelső hibát, amit megkap, azt adja vissza. És nyilván lehet, ami igazából nekünk érdekes, hogy próbáljon legrövidebb ellenpéldát keresni. Nyilván ott a fölösleges ciklusokat eltávolítja belőle, és csak azokat rakja bele, ami ténylegesen a hibához vezet. Jó, megint azt mondta, hogy nem teljesült, és elvileg itt a... Ez konkrétan az a trace, ami elvezet minket ahhoz, hogy ez a feltétel nem teljesült. Ugye azt kell látni, hogy ez az automatánk is a critical sectionben van, és a másik is a critical sectionben van. Jó, és ha egy picit visszanézünk, akkor ugye valahogy úgy nézett ki a lefutás, hogy az egyik elindult, azt mondjuk, hogy átmegyünk a tryingbe a waitingbe, tehát még a másik van a soron a mindtördészbe, és azt mondjuk, hogy itt kell megszakítani most a futását, és átadni a másiknak a vezérlését. És azt mondom, hogy ha ő átlép a most a tryingba, mert elvileg az ő sora van, akkor ő beléphet a critical sectionbe, majd megint történik egy kontext, visszaváltunk a másikhoz, és most ő, mivel az előbb ellenőrizte, hogy már a mind turn részében van, a feltételt már itt vizsgálta, csak itt megszakítottuk a futását, a turn egyel átvált, és újra ő is belép a critical sectionbe. Jó, tehát előállt egy olyan szituáció, mely egy nagyon klasszikus hiba, miatt ugye sokszor elleneztük, vagy elemeztük már az előadásokon is, hogy a feltétel ellenőrzése és utána a beállítás, tehát az ilyen test and set típusú műveletek, az itt nem volt atomi ebben a protokollban. És emiatt egy nagyon klasszikus ilyen hibához vezetett, ahol utána ketten tudják mondjuk azt a védett erőforrást módosítani, és nyilván az ilyenkor inkonzisztens lehet. Jó, ami érdekes ebbe, és ami demonstrálja mondjuk az ilyen megközelítésnek hasznosságát, hogy ez egy publikált algoritmus volt, és jó pár évig nem is vették benne észre a hibát. És nem az volt, hogy valamilyen diák írta föl, hanem tényleg ez egy, mennyire ki lehet keresni, de valami rangosabb folyóiratba került elő. Jó, ez a Communications of ACM bejelent meg, az ACM-nek egy folyóirat, ami nyilván egy ilyen peer-reviewed folyóirat, tehát mielőtt publikálják, azt előtte valaki más, aki ért a témához, átolvassa, és ott ezt a konkrét hibát nem vette észre. Ó, tehát nem triviális észrevenni az ilyen hibákat, még akkor se, hogyha az ember ért hozzá, meg ilyesmivel foglalkozik. Jó. Na, nagyjából ennyi így egy ilyen motivációs példaként az UPPA-ra. Nyilván egy csomó algoritmus lehet még ezzel alkalmazni. Itt felírtam még pár más eszközt, csak hogy lássuk, hogy mondjuk milyen területeken lehet az ilyen típusú technológiákat használni. Itt pár ilyen híresebb eszköz van. Az egyik, ez a Java Pathfinder. Java bytecode-ok ellenőrzésre használták. Ezt a NASA fejlesztette ki, és tényleg használta a saját eszközeihez. Megint, ha belegondoltak, a NASA egy olyan terület, meg mondjuk az űrszondákra, meg különböző eszközökre, vagy földi kiszolgáló részekre kerülő szoftver, az megint olyan szoftver, hogy ott nincs még egy esélyem, tehát ott nem lehet azt mondani, hogy egy űrrepülőgépnek az irányító szoftverébe, hogyha valami van, akkor majd megpróbálom legközelebb, mert tipikusan katasztrofális következménye van. Vagy másik kicsit általánosabb területről ez a CSS, ez a Microsoft Research kezdett el dolgozni rajta, ez dotnetes kódokhoz van, és ott is tipikusan az ilyen párhuzamosságból fakadó hibák keresését tudja kiszűrni az ilyen eszköz. Jó, azt le lehet tölteni, ki lehet próbálni, nyilván ha valaki komolyabb párhuzamos szoftvert áll neki dotnetes környezetbe írni, akkor érdemes elgondolkozni valamilyen eszközbe. Jó, Jávához, C-hez is megvan az ilyen eszköz. Eszközök, még egyetemel neki ezt a SDV-t, vagy Static Driver Verifier-t, ez is egy Microsoft Research-ös fejlesztés, ennek megvan a párja a Linux-os környezetben is, az a BLAST, azt a Berkeley Egyetemen kezdték el fejleszteni, most azt hiszem a valamelyik moszkvai egyetemben, tehát az Linux kernel moduloknak az ellenőrzésére való, ez pedig Windows Driver meghajtók ellenőrzésére való. Jó, itt a honlapon be van linkelve egy pár ilyen leírás, meg itt az aljára is belinkeltem. Tavaly egy hallgató készített egy ilyen fakultatív feladatról egy viszonylag rövidebb összefoglalót, hogy mire jó ez az eszköz. Ami érdekes egy ilyenben, hogy leírják, hogy nagyjából olyan 10 év volt, és viszonylag sok mérnök év munkája, amíg az ötletből, az akadémiai eszközből elkészült egy olyan eszköz, ami most itt a Windows Driver Kitnek a része jó, tehát ezt tetszőleges fejlesztőknek kiadják. Nyilván el van fedve belőtte a mögötte lévő gondolat, de gombnyomásra működik az, hogy az ember megír egy drivert vagy egy kernel modult, lefuttatja, háttérbe egy ilyen állapotgépet csinál belőle, föltérképezi az állapottérképet, és nagyon tipikus ilyen gyakran előforduló hibákat lehet benne keresni. Jó, ez mondjuk ilyen driver fejlesztésnél az alap szokott lenni, és a csomó más környezetben az ilyen eszközök használata az ajánlott. Még egy típusú problémát nem néztünk meg, ez pedig a hold pontok, ugye azt viszonylag gyakran elemeztük itt még. Arra mutatunk most itt egy másik eszközt, vagy egy másik megoldást. Nyilván az UPPA-l is tud hold pontot ellenőrizni, az előbb láttátok, hogy volt olyan ellenőrzés. Most itt érdekességképpen egy másik eszközt választottunk, ez a Petri.net nevű eszköz, ami az érdekessége, hogy ezt a tanszéken kezdték kell fejleszteni egy pár éve. Jó, itt van, most meghívtam a Vörös Andrást, azt a doktoranduszt, aki nálunk ezzel foglalkozik. Egyébként még pár diákkal állt össze, és egy nagyjából másfél évet csináljátok, Andris? nagyon másfél-két év alatt sikerült összerakni egy működő, nagyon jó használható eszközt. Jó pár TDK-díjat is nyert, azt hiszem egy elsőt, meg két második díjas TDK munka is benne van ebbe a fejlesztésbe. Nyilván tartozik hozzá egy modell szerkesztő eszköz, ami később az oktatásban is használható. Másik, hogy jó pár ilyen analízis dolgot ad. Jó, én átadnám az Andisnak a szót, mert egyrészt ő ismeri az eszköz, másrészt akkor tud arról mesélni, hogy tulajdonképpen milyen is megcsinálni egy ilyen eszközt.
Jó, köszönöm. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Vörös András vagyok, és most nektek egy picit megmutattam ezt az eszközt, amit a tanszéken fejlesztünk, mutatok egy példát is, és hát ez során talán kicsit jobban belelátok, hogy hogyan használjuk a modelleket ellenőrzés céljából. Jól mondta Mizó, ezt egy nagyon tehetséges diákom fejlesztette nagy részt. Tavaly a szoftver szekciót nyerte meg vele, de hát a fejlesztés folyamatosan történik. No, legelőször is egy pár szót mondanék a Petri hálókról. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű modellezési nyelv, matematikai reprezentáció. Elég sok helyen használják, és eléggé jól vizsgálható, mert egy megfelelően egyszerű leírást ad. Ez nagyjából úgy néz ki itt az ábrán, sajnos kicsit kicsi a felbontás, de egy étkező filozófus modellt láttok. Nem tudom, hogy ki hallott már az étkező filozófusokról, szerintem már vagytok jó páran. Az a lényeg, hogy ülnek körben a filozófusok, akik vagy esznek, vagy gondolkoznak. Hogyha esznek, ahhoz kell két pálcika, egy jobb oldalról, egy bal oldalról, és hogyha mindkét pálcikát fölvették, akkor tudnak enni. Hogyha nyilván csak egyik pálcikával, hát el tudjátok képzelni, elég nehéz feladat. Szóval körülbelül ennyiből áll a modell, és ezzel egy, hát azt lehet igazából demonstrálni, hogy az erőforrások hogy fognak el, és hogy kerülhet deadlockba egy rendszer. Nézzük meg, itt van az egyik filozófus modellje. Van egy időállapot, nyilván akkor vár, el van, nyilván dönthet úgy, hogy fölvesz egy villát, jobban mondva először vár rá, itt vár mondjuk ez a baloldali villára, vár a jobboldali villára, hogyha fölveszi a villát, akkor átkerül abba, hogy van baloldali villa, átkerülhet abba, hogy van jobboldali villa is, és nyilván, hogyha mindkét villa a kezében van, akkor ehet. Igazából ezt mutatnám be, nyilván itt most négy ilyen filozófust kapcsoltam össze, tehát van négy villa, és négyen ülnek körben. Ezt láthatjátok az ábrán, és itt a negyedik filozófus. Egy elég egyszerű modell, és itt van az egyik villa, a másik villa, harmadik és negyedik, vagy pálcika jobban mondva, hát ki hogy szereti. Nézzük meg, hogy ezt hogyan tudjuk ezt a modellt mi vizsgálni. Tehát tegyük fel, hogy megterveztünk valami protokollt, valami algoritmust, és szeretnénk ellenőrizni. Ugye van több lehetőségünk. Egyszerűen futtatunk egy szimulációt. Nyilván itt egyenként eltüzelve látszik, hogy itt ugye már fölvette, vagy elkezdett várni a jobb oldalira, a bal oldalit fölvette, fölveheti a másikat is, majd elengedve visszakerül a villa a helyére, ide is, és újra várakozó állapotba kerülhetünk. Nyilván így eléggé időigényes ennek a ellenőrzése. Választhatjuk azt, hogy mondjuk futtatunk egy szimulációt, egy hosszabb szimulációt, ahol megvárjuk, hogy ő tüzelgessen és léptesse a modellt. Nyilván ez időigényes, hoppá, és nagyon hamar deadlockba kerültünk. mondjuk most szerencsénk volt, azért általában nem szokott ilyen hamar ez előkerül. Nyilván sejtitek, hogyha mindenki fölveszi az egyik oldali villáját, és vár a másik oldalira, akkor ugye senki nem tud tovább lépni, senki nem fog enni, mindenki csak vár a többiekre. Ugye ez egy lehetőség arra, hogy ellenőrizzük a megtervezett algoritmusunkat. Van egy másik lehetőség is, a formális módszerek használata, a modell ellenőrzés. Ezt egyébként MSC-n, egy MSC-s tárgyban tanítjuk is. Itt nektek csak egy nagyon kis szösszenetet mutatnánk abból. Van lehetőség, ez a plugin is igazából a formális módszerek tárgyhoz készült. Ez földeríti az állapotteret, minden elérhető állapotot bejár, és megvizsgálja az állapotokban a tulajdonságokat. Szerintem látszik, hogy összesen... Control 1. Ó, szuper. Köszönöm szépen. 322 állapota van, 4 filozófus esetén a modellnek. Nyilván sejtitek, hogy ahogy a filozófusok száma nő, ez az állapottér exponenciálisan növekszik. Hát én igazából itt fölírtam egyszer, hogy mennyi volt a általunk bejárt egyik legnagyobb állapottér, az valami 10 a 12.538-on, de azért hozzá kell tennem, hogy ez eléggé szimmetrikus modelleknél sikerül csak, tehát bárcsak itt tartana a tudomány, hogy bármikor egy ekkora állapotteret föl tudnánk deríteni. Szóval látjátok, ennek 322 állapota van, és igazából ott ki is írja a program, megvizsgálta, hogy a modellünk nem holdpontmentes. Tehát nyilván ilyen formában nem lenne alkalmas arra, hogy mondjuk egy driverbe vagy bármibe belekerüljön. Ezen kívül lehetőségünk van, picit kizumolok innen. Nyilván vannak, amikor bonyolultabb kifejezéseket akarunk vizsgálni. Hát így önmagában egy holdpont az nem mond el olyan nagyon sokat a rendszerünkről. Erre lehetőségünk van, mégpedig az úgynevezett temporális logika segítségével. Itt egy temporális logikai nyelven mindenféle specifikációs követelményeket fogalmazhatunk meg a rendszerrel szemben. Mondjuk én itt hoztam 2 ilyen példakódot. Most azt fogom megfogalmazni, hogy lehet olyan lefutás, hogy a fork, tehát az egyes villát nem vesszük fel addig, ameddig a kettes villát. Ezt ilyen elég egyszerűen összekattingatva. Fork. A modellellenőrzőnk bejárja az állapotteret, és igazából kimondja, hogy lehetséges ez, tehát lehet olyan, hogy a egyes villát nem vesszük fel addig, ameddig a ketteset. Igazából meg tudunk fogalmazni egyéb követelményeket is, például igazából ezt a deadlock jellegű követelményt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy most azt írtam be, hogy mindig minden állapotból tovább tudunk menni. Nyilván sejtitek, hogy ez akkor teljesül, hogyha nincs deadlock a rendszerben, mint láttuk korábban, van deadlock a rendszerben, és ezt a temporális logika nyelvén is megfogalmaztuk. Akit érdekel ez a téma, vagy akinek felkeltette ez az előadás az érdeklődését, sok szeretettel várjuk, lesz erről egy ilyen laborgyakorlat, ahol lesz több laborgyakorlat is, jobban mondva, lesz egy párhuzamos programozás gyakorlat, ami majd mindjárt megkérdezünk Mizótól, hogy pontosan mikor lesz, és meg fogok kérni mindenkit, aki szeretne jönni, hogy iratkozzon föl rá. Én nagyon ajánlom, az a csapat tartja egyébként, akik szintén ezt a toolt fejlesztették, ők csinálták meg a párhuzamos modell ellenőrzés állapottér bejáró modult, egy elég küzdelmes TDK dolgozat volt. A másik gyakorlat, fakultatív gyakorlat, amire sok szeretettel szeretnélek most meghívni titeket, az pedig a formális módszerek, és konkrétan a formális módszerek alkalmazása, konkurencia és ilyen deadlock jellegű problémák földerítésére. Ezt a Darvas Dani fogja tartani nagyrészt, ő az, aki megnyerte a TDK-t, és ott a többek között a Petri.net-et is megismerhetitek, és hát különböző protokollokat és algoritmusokat fogtok ott verifikálni. Én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy akit picit is érdekel a téma, jöjjön el, érdekes lesz, és egy kis betekintést kaptok majd a későbbi MSC-s tárgyatokba is. Egyébként meg, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, kérése, esetleg csak érdekli a téma, nyugodtan kereshetek meg, nyugodtan, akinek van kedve TDK-zni belőle, van elég sok témánk, aki csak szimplán szeretne fejleszteni, részt venni a fejlesztésben, őt is szívesen látjuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet igazából. Én nem húzom tovább az időtöket, és még Mizót megkérem, hogy mondja meg, hogy mikor lesz ez a gyakorlat.
Akkor csak azért gondoltam, hogy érdekes megnézni, hogy tényleg egy ilyen eszközt ki lehet fejleszteni. Van affinitása kicsit érdekesebb algoritmizálás irányába, az neki foghat egy ilyennek, tényleg sikerült megcsinálni egy év alatt egy ilyen eszközt. Amit az András mondott, ugye tartottunk már korábban egy ilyen opcionális fakultatív gyakorlatot az operációs rendszerek szerkezetéről. Jövő héten kedden tartanánk egy másikat az ilyen párhuzamosságról, jó, az is 4-től 6-ig a IB413-as terembe. Nem, az ilyen 405-ös terembe tartjuk ezt most, mert oda tudtam csak sajnos termet foglalni. Jó, akit érdekel, ez ilyen Java-val kapcsolatos kölcsönös kizárásos problémákról van szó. Sajnos a terem viszonylag limitált, tehát most nagyjából ilyen 20-25 ember tudunk befogadni. Akit érdekel, az jöjjön most és iratkozom, kérem föl, mert nyilván ennyi ember tudunk beengedni, ennyi embernek tudtam gépet szerezni. Jó, lesz egy másik, ahol ilyen kölcsönös kizárást fogunk nézni, annak az időpontja még nem fix, mert ott még termet kell keresnünk, de azt a jövő héten akkor valamikor megvonjuk. Jó, ennyit szerettem volna mutatni, hogy csak inkább ilyen kitekintés, hogy nyilván a átlagos gyalogos szoftverfejlesztéshez képest az ember megcsinálja a programját, valamit kattint rajta, esetleg még teszteli is. Ahhoz képest vannak más módszerek, és ahhoz, hogyha az ember minőségi szoftvert akar írni, akkor nyilván érdemes az ilyen eszközöket is ismerni, és nagyon nagy segítség lehet, hogyha akár a rendszerednek egy kicsit bonyolult részét, amit, ahol nagyfokú párhuzamosság van, nagyfokú összetettség, azt lehet ilyesmivel ellenőrizni. Jó, köszönöm szépen a figyelmet, és akit a gyakorlat